Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. És ugye, amikor itthon vagyok, mindig igyekszem hozni egy verset, amit már hallottatok, de szeretem elmondani, és nem sokszor van alkalmam. Úgyhogy József Attila Isten című versét hoztam ma. Mikor a villamos csilingel, vagy ha a kedves kenyeret szel, és elvál a kenyér a karajtól, az Isten megjelenik akkor. Őt én már igen sokszor láttam, fáradtan feküdtem az ágyban, és ő jött. És megláttam szemlehunytan, éppen amikor elaludtam. Egyszer borotvát vizsgálgatva, ujjamat végighúztam rajta. Hideg jött, folytott, még a csontom is megborzongott. Gondolatban tán nem is hittem, de amikor egy nagy zsákot vittem, s ledobva ráültem a zsákra, a testem akkor is őt látta. Most már tudom mindenképpen, minden dolgában tetten értem, s tudom is, miért szeret. Tetten értem az én szívemben. Hogyha golyóznak a gyerekek, s az Isten köztük ott tényfereg, s ha egy a szemét nagyra nyitja golyóját, ő lyukba gurítja. Ha hideg a föld leheverni, a napot nagy felhőkbe rejti, és megráncigálja fürtünk, úgy mondja meg, hogy le ne üljünk. Ő soha se gondol magára, de nagyon ügyel a világra. A lányokat ő csinosítja, friss széllel arcuk pirosítja. Ő vigyáz a tiszta cipőre, az utcán is kitér előre, nem tolakszik és nem verekszik. Ha alszunk, csöndesen lefekszik. S hogyha a jóság csak bút hozhat, akkor megenged minden rosszat. És ha velünk találkozik, Isten sohasem csodálkozik. Istenem, én nagyon szeretlek. Én szíve lennék a szívednek. Ha rikkancs volna mesterséged, segítenék kiabálni néked. Hogyha meg szántóvető lennél, segítenék akkor is mindennél. A lovaidat is szeretném, szépen, okosan vezetném. A szíkre figyelnék, hogy ottan a vasat még mélyebbre nyomjam, és bármi eféle volna munkád, velem azt soha meg nem unnád. Ha nevetnél, én is örülnék. Vacsora után melléd ülnék. Te az én szívemet elkérnéd, és én hosszan sok szépet mesélnék. Én már fiatal ember lettem, és a boltba gyerek megy helyettem. De ha néki, valami kéne, a boltba én futnék el érte. Fütyörészve a szép időben, esernyő nélkül az esőben, a kocsi úton lent szaladnék, magamra kabátot se kapnék, de az autót frissen fürgén, ha nem is több föl kikerülném, hisz ha valahogy elgázolna, hiába mentem én a boltba. Megválogatnám a portékát, ahhoz mennék, ki olcsóbbért ád, s mielőtt akármit elhoznék, hosszan, sokáig alkudoznék. Aztán, hogy néki odaadnám, jó kedvét meglátnám az arcán, szeme csillogna, megköszönni. Más nem is küldne boltba többé.
Most a gyerekeket várjuk előre.
Én is lejövök, hogy a gyerekek ne érezzék magukat itt egyedül. Fiam, nagyon szép. De szép. Hú, mennyi mindenetek van, hallom. mondanék nektek egy alaptörvényt, lerágod így az ormányát ennek a valaminek. Nem? Ja, itt annak nem lehet lerágni az ormányát?
Nem, hát ez oda van varva.
Ja, értem, hát így már teljesen világos, akkor nyugodtan lehet rágni. És nem is jajgatott még az elefánt, amikor ráharaptál az ormányára.
Tehát ez plüss.
Ja, hogy ez plüss és nem él. Én is csalódtam.
Hiszem.
Oké. Nos, akkor elmondanék nektek egy egyszerű kis alaptörténetet. Tudjátok, mi az alaptörténet? Az alaptörténet az egy olyasmi, amit az ember egyszer hal, és egy egész életre megjegyzi, aztán egyre többször is fogja hallani, és mindig emlékezni fog rá. Hát ez a történet is egy ilyen, egy szegény bajba jutott, aki hajótörés szenvedett, és hova kerül egy hajótörött általában? Egy szigetre. És laknak azon a szigeten? Nem. Ez mindig így történik, legalábbis ezekben az alaptörténetekben. Na ez is egy ilyen alaptörténet. És amikor ott volt ezen a szigeten, akkor szerintetek mit kezdett el csinálni? Mihez fogott?
Hajóhoz.
Hát igen, nem rossz ötlet, de azelőtt, mielőtt még a hajót elkezdené építeni, mit csinál, hogy le tudja tenni a fejét valahova és ne essen?
Ágyat.
Ágyat. Így van, meg hozzá egy kis kunyhót. Igaz? Igaz. De csak az ágyra koncentráltál még eddig, a házra nem annyira, igaz? A lakásra nem annyira, az a szülőknek a dolga, de amikor valaki egyedül van egy szigeten, az elkezd hirtelen még a kunyhóra is gondolni. Összeeszkábált egy kunyhót, hogy mégis ha esik...
Deszkából.
Megered, nagyon jó, csak mondja. Csak mondja nyugodtan. Tehát deszkából, gajakból, ágakból, bármi, ami fát látott, meg pálmaleveleket, meg ilyeneket.
Kókuszlevelekből
is, abból is, igen.
Na most... Kókuszból ivott.
Az. Hát ha nem volt edénye, miből igyon? Hát kókuszból kellett igyon, igaz? Az nagyszerű edényként szolgál. Na, összegyűjtött gyümölcsöket, meg mindenféle finomságokat, hogy tudjon enni. És még mire gondolt? Hogy összegyűjt száraz ágakat. Tudod, mire gyűjti a száraz ágakat?
Tüzet
tudjon rakni. Bizony, egyfelől, hogy melegíteni tudjon.
Ezt én is akartam.
Te is akartad. Hát te nagyon okos kislány vagy. Te már iskolás vagy? Az elefántból láttam. Na szóval, száraz ágakat is gyűjtött, és volt egy doboz gyufája. Tudod, milyen értékes volt az a gyufa? Amely a tüzet akar csiholni, megszárította azt a... Hát csak nem volt kovakő. Hát ez az egyetlen egy probléma, de volt egy ázott gyufája, amit kitett a napra, szépen megszárított, és arra gondolt, hogy amikor eljön az ideje, akkor kezd tüzet rakni. Olyan tűzifát, vagy olyan éghető valamiket is gyűjtött, ami füstöl. Tudod, miért kellett a füst? Hogy amikor meggyújtja, és az füstöl, akkor azt messziről látják a tengeren. És ez egy jelzés. Füstjel. Bízom. Ebben gondolkozott. Megcsinált mindent, és egyszer elgondolt, hogy na most megpróbálok tüzet rakni. Sikerült is. Rakta szépen füstölt is, és egyszer odébb kellett menjen valahova, hogy hozzon ide újabb tüzelőanyagot, amikor a szél belekapott a tűzbe, és belekapott a tűz a kis kunyhójába is, meg az összegyűjtött élelembe is. És pillanatok alatt rá lángra gyulladt az egész. Nagyon el volt keseredve. Nagyon el volt szomorodva, de amikor azt látta, hogy minden elégett, és ott sírdogált magába, 4 órán belül egyszer csak hallott egy hajókürtöt.
És amikor odaért a hajó, és a kapitány kiszállt, és találkozott ezzel a fiatal emberrel, akkor mondta, hogy hát láttuk azt a hatalmas tüzet, amit raktál. És ebből megtanulta azt, amit a Bibliában is olvasunk, hogy Pál azt mondja, hogy tudjátok, hogy minden, ami történik velünk, az a javunkra lehet, hogyha mi hiszünk Istenben. Ha Istenre bízzuk a dolgainkat, akkor lehet, hogy hirtelen azt látjuk, hogy jaj, mindenünk oda veszett. Sok napi, sok heti munkánk oda veszett, de annak segítségével Isten meg tudott bennünket segíteni. És rájött, hogy nagy baj volt, hogy a kunyhója, meg az élelmiszer, amit összegyűjtött, leégett, elégett, de az akkora füstöt csinált, hogy a távolban lévő hajó meglátta, odajöttek, és megmentették őt. Na ez egy alaptörténet, ezen érdemes gondolkozni, és főleg azon, hogyha Istenre bízzuk a dolgainkat, akkor lehet, hogy kétségbe esünk, de tudhatjuk, hogy az Úr tud abból jót kihozni nekünk. Hát köszönöm a figyelmet, és erről beszéljetek, erről a kunyhós menekültről, aki szigeten menekült, hogy hogy menekült, meg beszéltek apuvalagyúval ebédidőben. Jó vagy este? Na, láttad a kezedet? Uh-huh. Nagyszerű. Na még egyszer? Csoda, klassz. Most már mindenki látta, nem csak te, hanem mindenki a gyülekezetből.
Én köszönöm. Igazán örülök, hogy most itt lehetek veletek, és ez hát ilyen gyönyörű, szép napos időnek az ember meg igazán tud örülni. De annak is, hogy így most így a szombati nap kapcsán közösen tudjuk a Bibliát tanulmányozni, és valóban így a szombatiskolához szeretném ezt a délelőtti napot is hozzácsatolni. Mégpedig olyan értelemben, hogy meglátni, segíteni, hogy milyen hatalmas kincs a Biblia, és milyen nagyszerű segítség kivált a 21. században. Szeretném veletek így azt erősíteni, hogy vegyük elő a Bibliát. Hetenként, naponként kinek hogy van rá lehetősége, és értékeljük kivált a 21. században, mert azért még mielőtt belekezdenék ebbe a mai gondolatba és az alapigénkbe, megemlíteném nektek, hogy érdemes átgondolni, hogy a világban ma 2019-re minden megkérdőjeleződik. Minden alapvető, ami eddig fixnek volt mondható. Még az ilyen dolgok is, mint hogy igazság, mára már teljesen megszokott, hogy ugyan hát igazság olyan nincs is. Minden csak relatív. Ma már a család is megkérdőjeleződik. Ma már a hír is megkérdőjeleződik. Hogy egyáltalán lehet-e hinni egy hírnek. És egyre világosabbá válik, hogy minden hír valamilyen egyéb szándékhoz, érdekhez kötődik. És az ember hogy tájékozódjon? Ma már sok esetben azt is átéljük, hogy egy orvosnak a véleménye is, hát ha megkérdezünk egy másik vagy negyedik orvost, akkor akár második és akár hanyadik véleményt is hallhatunk. Mindegyikre érdemes odafigyelni. De ma egy olyan világban élünk, amelyben van a Biblia a kezünkben, és az adventistákra pedig pont az jellemző, hogy megértettek valami alapvetően fontosat a Bibliából. Mégpedig az, hogy valóban egyedül Istenre kell odafigyelni, mert hogyha nem figyelünk Istenre, akkor egyszerűen nem fogjuk megérteni, hogy ki vagyok, mi vagyok, miért vagyok, milyen helyzetben vagyunk. Ma ki az, aki tudja, hogy ma Európában élünk? Európa mit jelent? Ki az, aki tudja, hogy a család az helyes dolog? Vagy akármilyen érdekes is, de az, hogy te férfi vagy, vagy nő vagy, még az is megkérdőjeleződik. És egyre mélyebben megkérdőjeleződik. Hogy neveljél egy gyermeket? Hogy mitől keresztény a keresztény? És sorolhatnám tovább, de én ugye amire rá akartam csak ezzel a néhány gondolattal hívni a figyelmet, hogy ma minden, ami csak létezik, ami eddig fix volt, az egyszerűen megkérdőjeleződik, hogy tényleg úgy van-e? És komoly kérdések vetődnek fel. És komolyan elbizonytalanodónak látom a ma emberét, vagy a ma társadalmát, vezető gondolkozóit. És ilyen szempontból én azt hiszem, hogy nagyon érdemes nekünk naponként, hetenként az Isten igéjét elővenni, és elgondolkozni a lehető legtermészetesebb dolgokról, mint például, amit ma ebben, vagyis a negyed évben csinálunk a szombatiskolában, a családról. A családról. Hogy legyen egy családban férj, legyen egy családban feleség, hogy legyen egy családban gyermek, vagy egy családban akár generációk legyenek. Ezek mind alapvetően megkérdőjeleződnek. És ilyen szempontból én azt hiszem, hogy mi nagyon kiváltságosak vagyunk. Tehát az, hogy mi érthetjük a világot, érthetjük önmagunkat, az egy hatalmas kincs. Ilyen szempontból még visszatérek erre a gondolatokra, de szeretném, ha belegondolnánk a jézusi alapparancsba, amiről akár a mostani szombatiskolai alkalommal beszélgettünk, hogy Jézus azt mondta nekünk, hogy menjünk és tegyünk tanítványokká mindenkit. És érdemes elgondolkozni ezen, hogy mit jelent ez a feladat, hogy tanítvánnyá tegyünk embereket? Mit kell tenni tehát, hogyha én tanítvánnyá akarok tenni mást? Mit jelent az, hogy én tanítvánnyá legyek? Hiszen ő a mester, igaz? És mielőtt még erre rátérek, és erre a hatalmas feladatra, amit itt a képernyőre felírtam, hogy ez egy felfoghatatlanul nagy feladat. Erről sajátosan a szombatiskolai beszélgetésünk során is sor került, hogy kicsit arról is beszélgettünk, hogy tényleg mennyire felmérhetetlen nagy feladat tanítvánnyá tenni valakit. És ez talán érdemes újból és újból átgondolni, hogy én hogy tudok tanítvány lenni, és ha már tanítvány lettem, akkor hogy tudok tanítvánnyá tenni mást. Nem az én tanítványommá, hanem a mester tanítványává. Ez egy hatalmas feladat, és én most egy pár percen keresztül csak néhány számot villantanék fel nektek, hogy hogy a matematika vagy a statisztika segítségével belegondoljunk, hogy tulajdonképpen ez a Jézusi parancs most csak a számok tükrében, az emberi erőfeszítés tükrében lehetetlen feladat. Egyszerűen nem lehet. Nem lehet végrehajtani. De a további gondolatokban világos, hogy szeretnék ebből egy kis feloldást is megmutatni, vagy amit amúgy is tudunk mindannyian, de csak kezdésként. Jelenleg, hogyha az internet ma már mindenre lehetőséget tesz, hogyha beütöd abba a bizonyos kis boxba, hogy világ népesedése, akkor megtanulod, vagy rájössz, hogy ma már 7,7 milliárdnyian vagyunk ezen a világon. Nem is tudjuk felfogni, hogy mi az, hogy 7,7 milliárd. Majdnem 8 milliárd ember ezen a földön. Én csak arra emlékszem, hogy amikor még fiatal srác voltam, akkor arról beszéltek, hogy nem sokára elérjük az 5 milliárdot. Hogy milyen sokan leszünk már a világban. Ma már ezen már régen túl vagyunk, és ma már majdnem 8 milliárdról beszélünk. 2018-ban a világ népessége tiszta növekedése az 82 millióval többen lettünk ezen a földön. Azaz egy németországnyi csapattal. Többen vagyunk már ezen a bolygón tavaly. Az idén, hogy mindjárt megmutatom, hogy mennyien vagyunk az idén, az adventista egyház ma már elérte mondjuk a 20 milliót, és tudjuk jól, hogy ez mondjuk missziós szempontból érdekes nekünk. Ez elég nagy szám, ez két magyarországnyi durván, igaz? De érezni, hogy hát mi az a 8 milliárdon belül? Hogyha ezt a 20 milliót elosztod, vagy a 7,7 milliárdot elosztod a 20 millió adventistával, akkor lényegében az jön ki statisztikailag, hogy 380 barátod, ismerősöd kell, hogy legyen, akikkel te kapcsolatba tudsz kerülni, és csak gondolkozz el, hogy van neked 380 ismerősöd, barátod? Hát lehet, hogy a Facebookon van, de úgy, akikkel tudsz valahogy is egy kicsikét úgy mélyebben beszélgetni. Van ennyi? Nincsen. Nincsen. Az ember nem tud ennyi emberrel kicsit bensőbb kapcsolatba lenni. Felszínesen, úgy Facebookon szerűen, úgy igen. Ha megnézed, hogy a tegnap este 3-7-kor néztem meg ezt a weboldalt, ebben az esztendőben 52 millió fölött, majdnem 53 millió ember született erre a földre. És akik meghaltak, az 22 millió, és a világ népessége növekedése ebben az esztendőben több mint 30 millió, akikkel már többen vagyunk 2019-ben. Még csak 5. hónap telik. 5. hónap közepén vagyunk, de már 3 magyarországnyival többen vagyunk, mint tavaly. Az azért eléggé mutatja a növekedést. 20 millió adventista van összességében, és már 30 millióan többen vagyunk ez alatt a szűk 5 hónap alatt. Ez mutatja, hogy nagyon nehéz emberileg ezt a számot, vagy ezt a népességet elérni nekünk. Ha Magyarországon nézünk, csak érdemes egy kicsit belepillantani. Lényegében azt mondhatjuk, hogy van 5200 tag, megkeresztelt tag a mai napon, itt Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy a közel 10 millió ember, azaz Magyarországon neked 1862 ismerősöd, barátod kell, hogy legyen, ahhoz, hogy el tudjuk érni a magyarországi statisztikai számot. Ez egy kicsikét más, mint a világátlag. Ugye ott volt valami 380? 380 volt? Mindjárt vissza. Vagy hogy is, már túl visszamentem. Igen. 380 volt a világ átlag. A magyarországi átlag, ez azt jelenti, hogy itt nekünk kellene 1862 barátunk, ismerősünk legyen. Ezt meg már még nehezebb elérni, mint a 380-at. Így Magyarországon érthető, hogy ez elég komoly feladat, nem? De nézzük ezt Balatonfüreden. Hogyha Balatonfüreden a 17-es statisztika azt mutatja, hogy vagytok 13138-an, akik itt laktok, és a gyülekezetnek van, úgy tudom, 46 tagja, akkor itt Balatonfüreden egész jó, még a világátlaghoz is jobban viszonyultok, mert itt csak 286 barátod legyen. Kell, hogy legyen. A számok ugye megcsalnak, megtéveszthetnek, félrevezethetnek, azt jól kell érteni. Tehát a számokkal lehet riasztani, lehet vigasztalni, de egyszerűen csak jól kell érteni, a maga helyén kell érteni. De amit szeretnék kiemelni, az, hogy Jézus, amikor megígérte, hogy bennünket megbíz ezzel a feladattal, azért azt nem mondta, hogy na hát gyerekek, hogyha ezt be tudjátok teljesíteni, ha ti jól elvégzitek a munkát, akkor eljön az én országomnak a napja, akkor el tudok jönni, lezárom a bűntörténelmet, és titeket elviszlek az országomba. De ez tőletek függ. Ha elvégzitek a feladatot, akkor én lezárom a bűntörténelmét. Nem ezt mondta, igaz? Ezt lényegében ez azt is jelenti, hogy fel kell figyelnünk arra, hogy Isten ugyan megbízott bennünket ezzel a feladattal. De nem azt mondta, hogy én nem segítelek benneteket. Hanem azt mondta, hogy nektek ez a feladatotok. Vigyétek el az evangéliumot minden népnek. De ő is munkálkodik ennek érdekében. És ilyen szempontból ma már teljesen világossá vált számunkra 2019-ben, hogy most már nem csak a könyvek évszázadok óta, az újságok állnak rendelkezésünkre, hanem ma már a digitális világ segítségével, az internet is, a tévé is egyre jobban, az is digitalizálódik, és azt kell mondjuk, hogy sokan vannak, én csak szeretem megemlíteni az egyik személyes ismerősömet, aki még egyszer nem sikerült elcsábítani a gyülekezetbe. Egyetlen egyszer sem. Viszont 20 éve legalább tanulmányozza a szombatiskolát minden nap. Most már interneten is nézi, és amikor meglátogatom, és imádkozunk, és a gondolatait elmondja, akkor úgy beszél, mint egy adventista. De eszébe nem jut eljönni a gyülekezetbe. Nem jut eszébe. Sőt, elmondta nekem azt is, hogy nagyon fontos a keresztség. Nagyon-nagyon fontos. Én ezt megértettem. El is mentem a fürdőbe, megkereszteltem magam. Nagyon fontos a keresztség. De nem jut eszébe eljönni a gyülekezetbe. Miért? Nem tudom. nincs válasz, majd a mennyben megtudjuk a választ erre, de azt lehet látni, hogy az Isten rengeteg embert megszólított könyveken keresztül, a te egyéni életed példáján keresztül, egy-egy megfelelő időben jól elmondott mondatod segítségével, az internet segítségével. Hadd fogalmazzam meg így, hogyha a Szentlélek valakit el akar érni ma, akkor nem csak arra szorítkozik, nem ilyen József idő van már, hogy hát a szívében tud munkálkodni a Szentlélek. Hanem ha akarja, akkor elvezeti a figyelmét egy könyvre, egy ismerősre, az internet egy weboldalára. Ma már azt kell mondjuk, hogy ha az interneten akarná valaki meghallgatni csak az adventista prédikációt, akkor szerinted, ha leülne a hét első napján, éjjel egykor, hajnalba, be tudná fejezni a hét utolsó napjára éjfélre, úgyhogy nem alszik, nem eszik? Nem. Egyszerűen a tengernyi, és csak az adventista prédikációkról, szabad egyetemi előadásokról, gondolatokról nem tudná végighallgatni. Annyi van. És annak ellenére, hogy ennyi embert elér, hányan jönnek a gyülekezetünkbe? És gondolod, hogy azok mind nem lesznek ott Isten országában? Nem gondolom. Meg fogunk lepődni, hogy hányan vagyunk. Hányan leszünk Isten országában. Akikkel nem találkoztál itt. Amit azért az igében olvasunk Pálnál, a Timóteusi első levélnél, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Ő ezt akarja? Nem csak te akarod. És ő nem csak azt mondta, hogy ezt gyerekek, végezzétek el, és ha elvégeztétek, jövök. Na de amíg nem, hát addig sajnos nem tudok jönni. Ő nem mondta ezt. Ő azt akarja, hogy minden ember üdvösségre kerüljön, és az igazság ismeretére eljusson. De pont ezzel van a baj, hogy az igazság, ahogy a bevezetőben is említettem, az igazság az ma nagyon megkérdőjeleződik. És azért ma már egy olyan világban élünk, hogy te is már úgy vagy, hogy olvasol egy cikket, vagy hallasz egy hírt rádióban, tévében, és elhiszed, amit hallasz. Legutóbb csak viccesen, hogy útkor valaki felhívta a figyelmet arra, hogy ha valahogy így kezdődik egy hír, hogy a brit tudósok rájöttek arra, hogy na hát ezt úgy is kell kezelni. Nem tudod, hogy honnan származik, és hogy ki milyen szándékkal fogalmazza meg a brit tudósok. És már belezsibbad az ember az igazságba. És te miről teszel bizonyságot? Az igazságról. És csodálkozol, hogy emberek nem úgy reagálnak, ahogy te elgondolnád? Ahogy te reagáltál valamikor? Gondolj bele, hogy amikor Ábrahámnak Isten azt mondta, az idézett gondolatban, helyen, hogy megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Akkor Ábrahám kidolgozott egy stratégiai tervet, hogy lehet elérni a fehér foltokat a világban? Ő tudta azt, hogy neki bizonyságot kell tenni, neki úgy kell élnie, és a többit az Úr elvégzi. Van egy olyan romantikus elképzelése az adventista embernek, hogy az utolsó időben mindenkihez mi visszük el az evangéliumot. Nem más keresztények, mi. Van egy ilyen elképzelése az adventistának, hogy az utolsó időben meg ide özönlenek majd a füredi gyülekezetbe. Nem lehet egy szombaton elég istentiszteletet tartani, mert annyian akarnak részt venni. Hiszen a késői eső időben az emberek hova menjenek? Hát ha kifutnak Babilonból, hova fognak jönni? Hát ide. Tényleg? Mert most tényleg hirdettetik az evangélium minden népnek. A mamám mindig emlegeti, hogy amikor most már fekszik az ágyban, mert már nem tud felkelni, és vasárnap nézi a Pax TV-t, és mindig megemlíti, hogy az én papám mindig arra vágyott, hogy egy fél órát, ha egyszer kapna a Kossuth rádióban, és a szombatról beszélhetne, hogy milyen eredménye tudna annak lenni. És soha nem kapta meg ezt a fél órát a Kossuth rádióban. És ma már minden héten országos tévécsatornában ott lehet nézni. Jelenések könyvéről, családról, bármi. És hányan jönnek a gyülekezetünkbe. De ez nem azt jelenti, hogy amit Isten mondott Ábrahámnak, az nem igaz. Nem, hanem azt jelenti, hogy át kell gondolnunk, hogy ez mit jelent. Hogy nem azt mondta, hogy Ábrahám, végezd el a feladatot, és majd ha te elvégezted, akkor jövök, és lezárom az ügyet. Hanem azt mondta, én rajtad keresztül akarok munkálkodni, nem akarok nélküled munkálkodni, na de tudd azt, hogy én elvégzem a munkámat. És azért ez lelkesítő, hogy valahol nekünk arra lehet gondolni, hogy igenis, nekem személyesen csak annyi a felelősségem, hogy a saját életemben én bizonyságát teszem annak, hogy Jézus a reménysége. Hogy Jézus országát várom. És én csak erre figyelek, hogy én ezt tisztán, egyértelműen meg tudjam fogalmazni, meg tudjam mutatni. Csak az egyik kedvenc családi jelenetemet, ez nem a mi családunkban történt meg, azért említem meg, hogy csak gondolkozz el, milyen automatikus megjegyzéseket szoktunk mi néha megfogalmazni. Van egy bizonyos nagymama, egy keresztény nagymama, én ezt egy nem adventista lelkésztől hallottam ezt a történetet, aki főzte a baracklekvárját. Hát és a nagymamának a baracklekvárjánál van finomabb a kislány unokának? Nincsen. Ott van a barack az asztalon. Ott van a elkészített dunsztolásra, ezt a szót kerestem, dunsztolásra elkészített üvegek a barack lekvárral. És mit akar enni az unoka? Nem a friss gyümölcsöt, hanem a nagymamának a lekvárját. Az aztán a legfinomabb. És mit mond a nagymama? A hívő nagymama azt mondja a kis unokának, hogy édes kicsikém, majd hogyha jó Isten megsegít és beteg leszel, majd akkor vesszük elő ezt a barackot. És úgy megdöbben a nagymama, hogy most mit mondtam. Most mit mondtam Istenről? A kis unokámnak, aki nekem nagyon drága, aki rám figyel. Én lényegében azt mondtam el, hogy az Úr majd meg fog segíteni, amikor meg fogsz betegedni. Mit fog ez a kis unoka meghallani ebből Istenről, a szerető Istenről? Milyen torz képet fog meghallani. Gondolj arra, hogy milyen nagy felelőssége van egy szülőnek, egy nagymamának, nagypapának, egy szomszédnak, egy munkatársnak, egy rokonnak, hogy mit fogalmazunk meg Istenről. Szombatról. Antikrisztusról. És a többi kényes dologról. Mit fogalmazunk meg? Azt mondjuk-e, hogy aki nem adventista, az mind el fog kárhozni? Volt már, hogy ilyesmit érzékeltettünk? Csak egy látogatási történetet, a néni már régen meghalt, akit meglátogattam. B gyülekezetben volt tag, ez a néni valamikor. És mikor oda kerültem lelkészként, meglátogattam, és megkérdeztem, hogy na és hogy kerültél a adventista közösségbe? Hát a szüleid nem adventisták. Hát tudod, ez úgy volt, hogy a parlamentnél a padra leültem, szombaton dél volt, leült napsütésben mellém egy másik hölgy, korombeli, megkérdezte tőlem, hogy drágám, te milyen napot ünnepelsz? Hát vasárnapot, mit ünnepel? Tudod, hogy akik vasárnapot ünnepelnek, az minden kárhozik? Jól csinálta?
Nem.
Valami borzalmasat mondott el Istenről? Igen. A Szentlélek hatalmas, mert az a néni elment aznap délután, a B-gyülekezeti délutáni órára, és ott maradt. Megkeresztelkedett. És ő büszkén mesélte el, hogy a X néni mit mondott neki. Ott a padon. És milyen kedves volt, hogy megszólított, és bizonyságot tett. Érzed, hogy hát az Úr hatalmas, és ki tudja küszöbölni a mi melléfogásainkat, és alapvető, pusztító melléfogásainkat, hibáinkat. Ő hatalmas. Na de azért tanulnunk kell abból, föl kell figyelni, hogy nem mindegy, hogy Istenről mit mondunk. Nem mindegy, hogy te mit gondolsz Jézusról. Jézus azt mondja itt ebben a gondolatban, hogy aki hisz én bennem, mint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Mit jelent ez a kép? Ugye ez a kép, ez egy nonsens kép, nem? Mert hogy én előveszek, nem iszok bele, ez a te poharad, csak valaki megkínál egy kis vízzel, és iszom, hát az a normális, hogyha megcsillapodott a szomjúságom, jól érzem magam, nem? Nehogy itt mellé tegyem. És, na de nem az, hogy én most ettől kezdve forrássá válok. De Jézus ezt mondja, és ő tudja, hogy mit mond. Lényegében ez azt jelenti, hogy te abban bízhatsz, hogyha te Jézusra figyelsz, Istenre figyelsz, és te őneki engedelmeskedsz, a többit elvégzi az Úr a gyereked életében, az unokád életében, a rokonod életében. Hidd-e? Nem olyan régen egy gyülekezetben, ahol lelkész voltam, meglátogattam egy 70 fölötti asszonyt, aki elmesélte, hogy a mamája adventista volt, nagyon ellenezte a hitet még fiatal korába, férhez is ment egy olyanhoz, aki nem is hisz, gyerekeit fölnevelte, és most megértette, hogy neki követni kell Krisztust. Pedig eddig annyira ellenezte. És mondtam is a mamámnak, mondta. Nekem ilyenekről ne beszélj semmit. Nem akarok én ilyeneket hallani. De később, amikor már a mama régen meghalt, elaludt, történtek dolgok az életében, és a Szent Lélek munkálkodott a szívében. És azóta is ott van a gyülekezetben. Most már biztos a 80. fölött van. Mitől függ, és itt jövünk el a lényeghez? Mi az, amit nekünk érteni kell? Kivált most 2019-ben, a 21. században, amikor minden a feje tetejére állt, mindent kifordítottak, ami belül volt, az kifordult, kívülre került, ami kívül volt, az most belül van. Megrázták, minden lehullott, semmi sincs a helyén. Amikor a férfi már nem férfi, amikor a gyerek már elhatározhatja magának, hogy ő milyen nemű legyen, amikor már nem illik mamának szólítani, vagy papának szólítani, amikor alapvető érték, hogy a család az most érték, vagy nem érték, és nagyon-nagyon komoly, felelősségteljes emberek fogalmazzák meg, hogy ez ma már nem érték. Ez milyen maradi gondolkozás? Amikor az is kérdéses, hogy egyáltalán a kereszténység az helyese vagy sem? Vagy mi az, hogy keresztény? Egy olyan világban nekünk rendkívül fontos, hogy milyen a világképed. És hadd fogalmazzam meg, hogy tudod, hogy miből indul ez ki, hogy milyen a világképed? A Bibliában a teremtésnél azt olvassuk, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette meg az embert, igaz? Az őzikével kapcsolatban ezt nem olvassuk. A körtefával kapcsolatban ezt nem olvassuk. Az emberrel kapcsolatosan olvassuk ezt, igaz? Még egy pár percet, ha szabad. Hogy Isten azt mondta, hogy ha te önmagadat meg akarod érteni, már pedig meg akarod érteni önmagadat, nem? Akkor rám kell figyeljél. Rám kell figyeljél. Azaz, most hadd fogalmazzam meg, ha meg akarod érteni, hogy a család az tényleg értéke ma, akkor hova kell forduljál? Mert találhatsz tudósokat, szakembereket, államférfikat, pszichológusokat, akik be fogják bizonyítani neked, hogy a férfi az nem férfi, a család az nem fontos. Egész más szempontok vannak, amik modernek, amik előre vezetnek, ami nem maradi. Sőt, az egy terrorista, aki ma azt meri mondani, hogy a család az egy érték. Az a társadalom ellenére van. És aki úgy neveli szülőként a fiát, lányát, hogy mondjuk a fiút az fiúnak neveli, a lányt meg lánynak, és ennek megfelelően olyan ruhát vesz neki, és nem azt mondja, hogy hát majd a gyerek eldönti 5-6 évesen, hogy mi szeretne lenni. Mert vannak gyerekek, akik így nőnek fel. És vannak szülők, akik ezzel abszolút egyetértenek, és nem csak néhányan vannak, hanem vagy az igazság szempontjából, itt vannak, amit említettem a hírekből, hogy ma már nem tudjuk, hogy minek lehet hinni. Valóban így van, de nekünk tudni kell, hogy kinek lehet hinni. És mi az, amit igazából zsinórmértékű kánonként lehet használni. Ha meg akarod érteni önmagadat, akkor azon kell elgondolkozni, hogy mit gondolsz Istenről, más szóval Jézusról. Az Atyáról, a Szentlélekről. Most Jézus az, aki nekünk ezt itt reprezentálja ezen a képen. Ha érted, hogy mit gondolsz Istenről, Jézusról, akkor megérted, hogy az a világ, amiben élsz, az milyen, és megérted önmagadat. Van, aki Kanthoz fordulnak, hogy megértsék önmagukat, van, aki a pszichológusához fordul, vagy a pszichiáteréhez fordul, hogy megértse önmagát, van, aki a szüleit kutatja, vagy a gyerekkorát kutatja, de Isten azt mondja, ha meg akarod érteni önmagadat, akkor engem kell megértsél. Mit jelent az, hogyha egy keresztény nek helyes Isten képe van, vagy ha helytelen? És most csak egyetlen egy példát hadd említsek meg nektek. Mit jelent az, ha valaki érti tisztán, hogy Isten otthagyja a mennyet, emberré lesz, helyettünk, érettünk, meghal a Golgotai kereszten? Lát egy szerető Isten képet. Hány keresztényről tudsz, aki hisz a pokolban? Van olyan egy vagy kettő keresztény, aki hisz a pokolban? Azt mondjuk, hogy a keresztényeknek a döntő többsége pokolban hisz. Miért? Mert olyan az Isten kép. Az ítélet, a bosszú, a büntetés, az, ami bennük van. Ezt már csak az idő hiányában csak nem akarom kibontani, de itt van a idézett józsefi gondolat. József, aki egyedül maradt Egyiptomban, és se Bibliája nem volt, se családtag, rokon, aki bátorítaná, erősíteni. Nem volt egy gyülekezet, ahova elmenjen, hogy bátorítást kapjon, vagy másoktól tapasztalatot hallgasson. Egyedül volt. Miért tudott megállni akkor, amikor a testvérei ott hajoltak meg előtte? És a megállni alatt most azt értem, hogy miért nem ölette meg a katonákkal a testvéreit bosszúból? Miért tudta azt mondani, amit itt végezek, hogy a ti megmaradástokért küldött el engem Isten ti előttetek? Mert olyan volt az Isten képe. Keveset tudott Istenről, József? Elolvasta Mózes könyvében a teremtést? Nem olvasta, igaz? Olvasott Jób könyvéről, amiről te meg én olvasunk? Nem. Tudott sokat Istenről? Eleget tudott, mert azt tudta, hogy a szeretet Isten. Na most az összes többi testvére tudott eleget Istenről? Hát, úgy tűnik, hogy egy döntő különbség volt. A bosszúállás, az ítélkezés. Istenét látták. És József az elkényeztetett fiú. A szeretet Istenét látta. És így maradt meg Potifár házában, így maradt meg a börtön évek alatt, és így vált államfővé, hogy nem akart bosszút állni, mert hát az ő Isten képe, az nem áll bosszút, az szeret, az megment. Engem is, meg titeket is. Gondold el, hogy a egy 5 percet kérek. Ez a kép az Isten képnek egy kis jelképe. Ugye a Bibliát láthatod, amiből kirajzolódik Jézus arca, És látni egy szeretetet, ami a kerete ennek a képnek, de ezt azért tettem így, mert ugye a szeretet az nem Istennek egy jellemzője, hanem ő maga a szeretet. Ő nem olyan, mint mi, hogy az egyik ember mondjuk szangvinikus, hát ez a jellemzője, nem? Szangvinikus. A másik meg kolerikus, vagy bármi, nem? Na de ha Istenről beszélünk, akkor ő maga a szeretet. Ő nem rendelkezik a szeretettel, és eléggé megtanulta, és uralkodik magán, és mindig csak szeret. Ő a szeretet. Ha megszólal, a szeretet megszólal. De ha én beszélek a szeretetről, hát az az, amit én megtanultam a szeretetről. De az nem maga a szeretet. Az csak az, amit én megtanultam belőle. Isten, a szeretet Istene, őről egyszerűen csak annyit kell tudjak, hogy ő egy mindenható teremtő, nem? Ő nem teremtmény. Ő egy mindenható teremtő. Ebből következően világos, hogy mi teremtmények, mi csak függünk tőle, nem? Nem a miénk az élet, mi csak a szeretetet tanulgatjuk, főleg itt a bűnvilágában. Mi boldogok szeretnénk lenni, mi érteni szeretnénk mindent, ő meg mindent ért. És ő a boldogságot akarja nekünk átadni. Mi tőle függünk, még a megváltásunk is tőle függ. Az örökké valóság az az övé. Bennünket örökké valóságra megteremtett, de volt idő, amikor nem voltunk, igaz? Erre te is emlékszel. Még hogyha néhányan el akarják veled hitetni, hogy volt egy előéleted, vagy előző életed. Az előző életedben ki voltál, mi voltál? Körtefa, vagy patkány, vagy ember, vagy rabszolga, vagy szabólegény, vagy férfi, vagy nő. Megpróbálják ezt elhitetni vele. Pedig örökkévaló csak a teremtő, mi meg az ő teremtményei vagyunk, akik tőle függünk, tőle kapjuk az örökkévalóságot, tőle kapjuk az életet, tőle tanulhatjuk el a szeretetet, és ami bennünket most megzavar a gondolkozásunkban, ami rengeteg tépelődő kérdésünk van, az, hogy most benne élünk a bűnvilágában, és a bűn most mindent összezavar. Lásd a 21. századot. Már évezredek óta családokban élünk, de most egy hatalmas nagy kérdés formálódott meg az emberiségben, hogy egyáltalán család az egy normális dolog. De az, hogy egy férfi férfinek születik, az normál. Hát hány más variáció lehetséges? És szabad akaratomban van választani. Érted, hogy mindent megkérdőjeleznek. Az igazságot is megkérdőjelezik. Gondold el, hogyha egy mosolygó, szerető szívű Istened van a szívedben, a fejedben, akkor mit jelent az élet számodra? És most csak a poén kedvéért. Ha egy szigorú Isten képed van, aki büntet, aki azt nézi, hogy csak nem elkövettél valamit, már is sújtok. Igaz? Mint ahogy hányszor gondoltad, vagy mondtad, csak úgy nem kell bólogassál, nehogy valamit elájulj magadról. XY eltörte a bokáját. Volt már, hogy megfogalmazódott benned? Hát persze. Hát ne csodálkozzon. Hát amilyen. Ha világos, hogy az Isten megbüntette. Vagy azon csodálkozol, hogy hát ez még él. Hát és ilyen. Ugye, hogy mert ha valakinek egy szigorú Isten képe van, akkor a keret rögtön megváltozik, ha észrevette. Szeret is. Na de büntet is, nem? És hányszor kérdezik, hogy Isten miért nem bünteti meg az ilyet? Vagy az ellenkezőjét, hogy miért született így, hogyha Isten a szeretetnek az Isten? Világos, hogy most a bűnzavaró korszakában élünk. De minden attól függ, hogy a te szívedben hogy döntesz, József. Dönthetett volna József úgy, hogy Isten az egy kegyetlen valaki. Hát a testvéreim, hát az apám. Elveszítettem, mint itt vagyok most, egyedül, idegen, földön. Senki nincs, aki egy kicsit is hasonlítana hozzám, hitében, gondolkozásában. Hát világos, hogy az Isten nem szeret engem. Akkor én miért szeressem az előttem álló testvéreimet? Nem lett volna természetes, bűntermészetes, hogy a József abban a pozícióban megöleti a testvéreit? Nagyon sokan így gondolják el, mert a bennük lévő Isten kép ez. Lelepleztem volna magam a testvéreim előtt, és a katonáknak szóltam, na most fejezzétek le mindegyik. Mert ez az ő Isten képe. Nem tudunk tovább menni, de én csak erre szeretnék visszatérni, a szerető Isten képre. Amit neked, mint szülőnek, mint testvérnek, mint nagymamának, nagypapának, mint szomszédnak, barátnak, a Tesco pénztáránál csak át kell adjál. Hogy te egy szerető Istenben hiszel. Nem aki arról beszél, hogy hát, meg van írva már még a proféciákban, hogy azt hisz, hogy ez a nagy baj, ami még van, lesz ennél még sokkal rosszabb világ is. Még nagyobb katasztrófák lesznek itt, mert a világ elhajolt Istentől. Ki ad így bizonyságot Istenről? Aki egy ítélkező Istent lát. Még hogyha úgy is fogalmazza, hogy igazságosan ítéli a világot. De akinek egy szerető Istene van a fejében, a szívében, az a megmentésről beszél. Nem azzal fenyegeti a szomszédot vagy az unokáját, hogy az Isten meg fogja büntetni az ilyeneket. Hanem a megmentést fogja megfogalmazni. Amit József is megfogalmazott, hogy értsétek jól, testvéreim, most a helyzetet. Ti velem ezt tettétek, de én megértettem, hogy az Isten a ti megmaradástokért tette mindezt. Érted ezt az egész képet? A világ úgy fogalmazza meg, hogy egy pozitív világkép. Ez sokkal több, mint pozitív. Ez nem csak egyszerűen egy pozitív világkép, ez a Jézus központú, szerető Isten központú világkép. Ezért tanulmányozzuk a leckét. És ez, amire nekünk oda kell figyelni.